szeretett testvére, olvassuk és halljuk az igét a Lukács szerinti evangéliumból. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 13. verstől a 21. eképpen.
A bolond gazdag. Ekkor így szólt valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszol. Ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta neki. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyonot tartja meg. Aztán példázatot mondott neki. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Ekkor így gondolkodott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csüreimet. Nagyobbakat építek. Oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem. Sok javad van, sok évre félretéve. Figyelj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának ül, és nem Isten szerint gazdag.
Hallottuk Jézus szavait, lélekben elcsendesedve imádkozzunk.
Mennyei jó atyám, az Úr Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged, teremtő, megtartó és oltalmazó szeretetedért. Irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy a teremtett mindenség részeként bennünket bűnös voltunk ellenérve is megtartottál. Köszönjük, hogy zaklatott földi vándorunk menetében ünnepet rendeltél számunkra. Közösségbe hívtál, hogy igéd tükrében megmérettessünk, hogy bűneinket előtted megvallhassuk, és azokat bocsánatot nyerve a keskeny úton járhassunk tovább. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy az elmúlt héten is számtalanszor akaratod ellenére cselekedtünk. A világ hívásainak, elvárásainak akartunk mindenáron megfelelni. Ez kitöltötte életünknek csak nem teljes tartamát, alig hagyva időt a vele való bensőséges, élő kapcsolat folyamatos munkálására. Örültünk a kegyelmedből kapott nyárnak. De világi gondolkozásunkkal abban csak a túlhajszolt munkaterhe alóli átmeneti menekülés, szeretteinkkel való bensőséges együttlét lehetőségét, a testi vágyak kielégítését tűztük ki célul, és az elért eredményeket saját magunk dicsőségének tartottuk. Megfeledkezvén arról, hogy semmi olyan jó nincs életünkben, amit ne a te szeretetből kapnánk. Féltünk és félünk a bennünket körülvevő természet szokatlan jelenségeitől, csapásaitól. Bölcs megfélt döntéseket hozott ellenük, nem gondolva arra, hogy mindez a te intésed, figyelmeztetésed a tőled elfordult bűnös ember számára. Kisítően aggódunk a nyár termést érvelő áldásainak szűkös volta miatt. Figyelmen kívül hagyva, hogy ez is részben az eredendő bűnnek, részben a teremtett világ ember általi kizsákmányolásának, az anyagi haszonszerzés bálványa középpontba kerülésének, a testvéri szeretet hiányának következménye. Bevalljuk Istenünk, hogy mindezek Krisztus követő életünk hiányosságai. Cselekedeteink mást tükröznek, mint amit hitünkkel vallunk. kérünk téged, Urunk, bocsáss meg minden felismert és még számtalan, de fel nem ismert vétkezet. Légy most itt közöttünk, Istenünk. Hirdetessék szent igéd, szent lelked munkát egyik szívünkben, s az legyen áldássá életünkben. Segíts minket neved dicsőségére tevékenykednünk, segíts akaratot megtartásában, őrizd bennünket az eltévedés ellen, s tanácsoddal vezérelj bennünket az örök élet felé. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket.
Amen. A 229. 229. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te áldványádat. Érte. Talán egy gyász, vagy talán tartós betegség. Meg kell vallanunk, hogy ezt a kérdést nagyrészt akkor tesszük föl. Egyébként szaladunk, megyünk, tervezünk, sokat dolgozunk, de hogy miért éljek, ezt ritkán tesszük föl magunknak. Pedig hamarabb kellene föltenni a kérdést, nem akkor, amikor valami nagy csalódás ért bennünket, nem akkor csupán, amikor egy nagy veszteség ér, nem akkor csupán, amikor nagy vágyaink, elképzeléseink és nagy nekilendülésünk miatt valahol meg kell torpannunk, meg kell állnunk. Nem akkor, amikor nagy zúgással, mint a ma bizonyos éji bogár, nekimentünk a falnak, és nagy koppanás után elhallgatunk, és esetleg eszünkbe jut, egyáltalán miért élek, és miért éljek? Miért szükséges időnként föltenni ezt a kérdést? Miért szükséges időnként szembenézni azzal, hogy valójában mi az élet cél? Mi a célom? Többek között azért, mert hogyha föltesszük, és találunk rá igazán jó választ, akkor ez az életcél értelmet ad egész életünknek. Mi általában kis egységekben gondolkozunk, mondhatnám szinte a pillanatnak élve, arra van tervünk és célunk, de az egésszel kapcsolatosan van így. Ha valóban jó választ találunk erre a kérdésre, akkor tehát értelme lesz az egész életünknek. Minden örömével, minden szomorúságával, minden eredményével és minden csalódásával együtt. Ha ilyen életcélunk lesz, akkor ez leegyszerűsíti az életet. Segít összpontosítani a sokféle kihívás, a sokféle feladat, a sokféle teendő között. Ha igazán megtaláljuk az élet értelmét, és ha igazán jó választ tudunk adni arra, hogy miért éljek, akkor ez az igazi életcél felkészíthet az örökké valóságra is bennünket. Nem minden életcél készít fel arra. Ha találunk olyan választ, amely az örökké valóságra is fölkészíthet bennünket, akkor ez az életcél, ez az értelmes válasz folyamatos motiváció is lehet. Mert megyünk, mára ezt terveztük, holnapra azt, meg a jövő évre azt, az idén talán még ezt szeretnénk elérni, és állandóan ennek a bűveletében élünk, ennek a rövid távú gondolkozásnak a fogságában élünk. És így gyakran elveszítjük a motivációnkat, főleg amikor csalódások jönnek. De mi legyen igazán az élet célunk? Mi az, ami valóban érdemes arra, hogy az élet értelmét meghatározza? Vagyis, hogy miért éljek? Miért? Vizsgáljunk meg néhányat. Hiszen imádságainkban úgy gondolom előfordul az a fordulat, az a kérés, Uram, Még ezt, Uram, csak levizsgázhassak. Uram, csak vegyenek föl. Uram, csak kapjam meg ezt a munkahelyet, mert ezt jónak látom. Uram, csak megmaradhassak ezen a helyen. Uram, csak a gyermekem érettségét még hadd lássam meg. Uram, hát akkor most már a diplomosztóján is szeretnék ott lenni. Uram, még szeretnék élni, hogy az unokámat meglássam. Uram, még szeretném látni, hogy az unokám iskolás lesz. Uram, még szeretném látni, hogy az unokám diplomát vesz át. Uram, még szeretnék ott lenni az esküvőjén. És ez mind nagyon szép, és mind nagyon jó. De gyakran mi csak így gondolkozunk. Ezért könyörgünk Ezért kérjük az Istentől azt, hogy tartsd meg még az életemet. Adj még időt, lehetőséget és erőt, hogy legalább megint a következő, de ha azt elértük, utána megint van egy következő. Csak ennyi. Ezért kérjük, hogy tartsd meg életemet. A felolvasott zsoltáros azért könyörgött, Uram, tartsd meg életemet. És jó ez a könyörgés. Szabad ezért könyörögni. De miért tartsd meg az életemet? Mire kérem én az időt még? Mire kérem én még az erőt? Vajon ezt mennyire szoktuk átgondolni? Vagy csak ezt a pillanatnyi kis következő eseményt tesszük magunk elé? Vajon azért tartsa meg Isten az életünket, hogy látástól vakulásig dolgozzunk? Ez lenne az élet cél. Ezért élünk. Ha ez lesz élet céllá, akkor vajon mi történik akkor, amikor talán tartós betegség jön? Mi történik akkor, amikor talán az öregséggel egyre kevesebbet tudunk fizikailag teljesíteni? Ez lehet igazán az élet értelme, hogy dolgozunk? Vagy valami több is lehet ennél? Mi lehet élet céllá? Miért éljek? Hát a családért. Nagyon szép, és az Isten nagy áldása mindez. Azért, hogy láthassam gyermekemet, azért, hogy láthassam előrehaladását, azért, hogy az unokámat, hogy a dédunokámat. Ez mind nagyon szép, és ha nem lehet, és ha nem születhet egy gyermek, akkor nincs életcél, akkor oda az élet értelme. Miért éljek? Vajon elegendő-e az életnek, mint élet számára, mint cél a család? Vajon mennyire készít föl bennünket az örökké valóságra? Miért éljek? Hát, hogy szórakozhassunk. Az utóbbi évtizedekben legalábbis inkább a fiatalabb nemzedék életében egy ideig, mintha ez lenne. A mának élni, hát szórakozni, mintha ez lenne az egész életnek az értelme. Mások nyilván azt szeretnék ránk kényszeríteni, hogy fogyasszál. Ahhoz nyilván nagyon sokat kell dolgoznod, vagy valonnan elő kell teremtenünk a rávalót, de ezt is vedd meg, és azt is vedd meg, és még azt is vedd meg. És olyan árukapcsolásokkal teszik elénk, hogy rácsábuljunk. Akkor is, hogyha nincs szükségünk 4 darabra, de ha 4-et veszünk, és nem 3-at, akkor állítólag megtakarítunk egy kicsi pénzt. Ez lenne az élet értelme. Ez élet céllá lehet. Arra nem is beszél, hogy na is miből lehet ezt az állandó fogyasztást fenntartani. Abból, amilyen irányba most a magyar társadalom halad, a korábbi évtizedekben az állam adósodott el és omlott össze, most egyre inkább a családok adósodnak el, mert fönn akarjuk tartani azt a fogyasztási szintünket, ami tegnap előtt vagy azelőtt volt. Ezért éljünk. Azért éljünk, hogy fogyasszunk. Ne felejtjük, az állatok is tudnak fogyasztani. De talán mi emberek vagyunk. Mi legyen életcél? Miért éljek? Azért, hogy karriert csináljak? Mindegyik fontos, nyilván. Mindegyiknek van valami szerepe az életben. Azért éljek, hogy sikeres legyek? Egyáltalán mi az, hogy siker? Mikor leszek megelégedett a sikerben? Valóban az a sikeres élet, amit a világ annak tart, az éppen divatos trend szerint. Úgy gondolom, a sor folytatható, de úgy gondolom, azt is észrevettük, mindezek részben ideiglenesek, az élet rövidebb, hosszabb szakaszában jellemzőbb lehet, vagy szükséges lehet, sőt, Istentől való áldás, egyenesen parancs, 6 napon át munkálkodjál, a 7. meg szenteld meg, ez is parancs, vagy pedig egyszerűen eszköz, de nem cél. Tartsd meg életemet, Uram! Könyörgött a zsoltáros. És ugye, mi is szoktunk. Különösen olyankor, amikor úgy kezdjük érezni, hogy nem is olyan biztos az egészségünk. Uram, még egy kis gyógyulást. Uram, még néhány napot. Még néhány évet. Nekem még vannak elképzeléseim. Tartsd meg életemet. De miért? A zsoltáros így válaszolt. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, Uram. Na jó, kegyes válasz. Mondanák sokan. Ezért, hogy az Isten dicsérhesse. De egy kicsit vizsgáljuk meg a zsoltárosnak ezt az élet célját. Azért szeretnék élni, hogy téged dicsérhesselek, Istenem. Vajon nem ő fogalmazott bölcsen? Vajon nem ebbe az irányba kellene nekünk is mozdulni? Mit jelenthet az, hogy azért éljek, hogy az Isten dicsérhessen, dicsőíthessen? Már a múlt vasárnap eljutottunk odáig, hogy identitásunkat, és akkor mondjuk ki egyúttal, hogy életcélunkat is igazán csak Istennel való összefüggésben határozhatjuk meg. Ha csak a mulandó világgal kapcsolatban akarjuk önmagunkat meghatározni, az egy elég bizonytalan önazonosságot jelent. Ha az élet célját keressük, akkor magasabbra kell emelkednünk, mint a pillanatnyi napi feladatok. Bármilyen szépek, és azok egyrészt bármennyire Istentől való feladatunk, magasabbra kell emelkedni, mint a napi események, bármennyire áldás az, és Istentől való áldás. Nézzük akkor, éljed, hogy dicsérhesselek. Mai igehirdetésnek ezt adtam címül is. Éljed, hogy dicsérhesselek. A bevezetőben megfogalmaztuk, hogy a jó élet cél értelmet ad. Értelmet az egész életnek. Nyilván kellenek rövid célok is. A rövid célok is annak a rövid szakasznak értelmet adnak. De az egész életre kérdeztünk rá, és ez az, amit ritkán szoktunk föltenni, mert erre nem érünk rá. Vagy menekülünk tőle. Nagyon sok ember ma egyenesen menekül ettől a kérdéstől. Nagyon sok ember ma nem szeret egyedül lenni és csendbe lenni, mert akkor előjöhet ez a kérdés is. És fél a kérdéstől. A posztmodern ember szeret zajban lenni. Mindig valami, legalább háttérzaj legyen. Hogy elterelje, hogy lekösse a figyelmet. Mert ha véletlen egyszer egyedül csendben maradok, akkor véletlen még ez a kérdés is ez előjön. Hogy tulajdonképpen miért élek én? És főleg, hogyha még az Istentől kértem is, hogy Uram, még szeretnék néhány napot, hónapot vagy esztendőt. Nos tehát, az Urat szeretném dicsérni, dicsőíteni. Ez az egész életnek értelmet adó cél. Az összes többi, csak földi életünk rövidebb vagy hosszabb, de egy szakaszának ad igazán értelmet. Hiszen ne feledjük el, a kicsi gyermek a szó klasszikus értelmében még nem dolgozik. A munka ott még nem életcél. Ne feledjük el, és így mehetnénk végig a már előbb említett részlet célokon, hogy egyik sem az egész földi életre, hanem annak csak egy-egy szakaszára lehet cél. Nos, értelmet ad hogyha az Isten dicsőítése a cél életünkben, értelmet ad bármely korszakában életünknek, és bármely helyzetében. Akkor is, amikor egészségesen munkáinkat végezhetjük, és annak eredményi gyümölcsét láthatjuk, és akkor is, amikor netalán erőtlenségben, betegségben kell lennünk, akkor is, amikor sikeresnek látjuk magunkat, és akkor is értelmes cél lehet, és értelmet ad így az életnek, amikor talán a munkahelyen nem kellettünk, és sok esztendő és sok évtized után egyfajta válságba kerül az ember. Napjaink nagy gyötrelme, mert ilyenkor önértékelési zavarok jelentkeznek. Nem vagyok fontos, senkinek nem kellek, engem már leírt a társadalom. Pedig mennyi szaktudásom van, mennyi tapasztalatom van. Az egész földi élet számára ad értelmet, hogyha életemnek a célját az Isten dicsőségében, annak szolgálatában határozom meg. És ez az egész földi útra hasznos, annak minden kisebb vagy nagyobb szakaszára. És összekapcsol Istennel, vagyis nem csupán a földi mezőt béka perspektívában látom, hanem egy sokkal nagyobb összefüggésben látom az életemet. Miért éljek? A zsoltáros könyörök, tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek. Nem azt sorolja, hogy Uram, még az unokámat, még a második unokámat nem láttam. Uram, még ez. Hanem egy sokkal nagyobb összefüggésről beszél. Egy olyan összefüggésről, ahol a látható és a láthatatlan is együtt van. Egy olyan összefüggésről beszél a zsoltáros, mint élet célról, ahol nem csupán én az ember vagyok, meg az én szeretteim vannak, esetleg még a munkám, meg az egészségem, hanem mások is beleférnek, az Isten terve is belefér, és az Isten népe a gyülekezet is. Éljek, hogy dicsérhesselek. Mondja, kéri, és itt valásszerűen mondja a zsoltáros. Mit is jelent ez? Valóban ez fölkészít az örökké valóságra is, vagyis nem csupán a földi élet rövidebb, hosszabb távlatában ad értelmet az életnek. A részletcéloknak ez a szerepe, de az egész életnek is kell, hogy legyen értelmes célja. Nos, fölkészít az örökké valóságra is, tehát egy jelen világban is hasznos, mondja a kegyességről, az Istenfélelemről Pál apostol egy másik helyen, de az örökké valóságra is felkészít. Felkészít, hiszen arra tanít, hogy rendezzem a kapcsolatomat az Istennel. Hogy a teremtmény rendezze kapcsolatát a teremtőjével. Hogy gondoljak rá. Mindent az örökké valóság fényébe és összefüggésébe helyez bele. Földi életemet, annak minden szakaszát. Felkészít az örökké valóságra, és akkor énekelhetnénk az egyik énekünk egyik sorát. Érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Valami már elkezdődött, aminek a teljessége majd ezután lesz. Éljek, hogy dicsérhesselek. Könyörög, és tesz hitvallást a zsoltáros. Nézzük meg a harmadik szempontot. Igaz éj erre, hogy leegyszerűsíti az életet. Hogyha az élet cél az, hogy az Isten dicsőségére szeretnék lenni. Igazi erre, hogy leegyszerűsíti az életet. Így is könyörög a zsoltáros, hogy döntéseiddel segíts engem. Tanácsolj engem, Istenem. Igen, mert most az egészről van szó, és akkor most nézzük a részleteket. A hétköznapokat, a napi kihívásokat, a heteket, hónapokat, vagy a néhány esztendős távlatot. Leegyszerűsíti az életet, mert tulajdonképpen egy kérdést kell igazán föltennem, amikor jönnek a kihívások, a döntési lehetőségek, és nagyon sokszor zavarba vagyok, mit tegyek, merre menjek, mire szánjak időt, mennyi időt szánjak, mennyi pénzt szánjak erre, és mennyit ne. Föl kell tennünk a kérdést, minden részlet kérdéssel kapcsolatosan. Mennyire szolgálja ez a valami az Isten dicsőségét? Ha ezt a kérdést fölmerem tenni, vagyis nem a rövid távban próbálom vizsgálni, hogy most milyen feleletet adjak az élet ezen kihívására, hanem a nagy összefüggésben, amiért érdemes élni, ha úgy teszem föl, hogy mennyire szolgálja ez a valami, amiben döntenem kell, az Isten dicsőségét, akkor sokat egyszerűsödik a sokszor nagyon bonyolultnak látszó élet. Mert egy csomó válasz eleve kiesik. Egy csomó, amin egyébként lehet, hogy sokat rágódnánk még hívő emberként is. Hogy vajon nem lehetne mégis arra menni? A kísértő válaszok eleve ki fognak esni. Még így is bőven lesz, miből választani. De egyszerűsödik a helyzet. Hiszen fő rendező elvet ad számunkra a naponkénti döntésekhez. Egy fő rendező elvet. Mi nagyon sokszor elveszünk a részletekben, mert eltűnt a szemünk elől a fő rendező elv. Ha nincs meg a vezérfonál, akkor szétesik minden. Bár azok a részletek lehet, hogy önmagukban értelmesek és jók. Ha nincs meg egy beszédnek a vezérfonala, lehet, hogy sok nagyszerű bölcs gondolat elhangzott, de szétesett az egész, és nehezen vihető haza. Ha az életnek nincs vezérfonala, akkor a részletek összezavarodhatnak. Valóban, ha fölmerjük tenni a kérdést először, hogy mennyire szolgálja az Isten dicsőségét, ha ezt, vagy ezt, vagy ezt, vagy ezt a utat választom az adott kérdésben, vagy így, vagy úgy döntök, akkor kezd szűkülni a kör, és kezd egyszerűbbé válni, még akkor sem túl könnyű, a helyes válasz megtalálása. Éljek, hogy dicsérhesselek. Könyörgött, és mondja a zsoltáros hitvallás szerűen. Negyedikként említettem a bevezetőben, hogy ha van igazán jó életcél, amiért érdemes élni, akkor az segít összpontosítani. És ez is rendkívül fontos. Segít összpontosítani az életben. Az összpontosítás azt jelenti, hogy erőt megsokszoroz. Emlékezzünk sportközvetítésekre. Hányszor mondja a kommentátor, a hangját egyre halkabbra veszi, összpontosít, most koncentrál, és aztán most emeli föl a súlyt. Igen, minden lelki, pszichikai, fizikai erő arra a feladatra koncentrál. Ilyenkor kizár minden mást, nem lehet pazarolni véges energiáinkat, erőinket. Összpontosítani segít, hogyha valóban helyes életcélt találtunk meg. Olyat, amely minden élethelyzetben segítségül lehet. És így a kevés erő sokkal hatékonyabban használható. És végül még az ötödiket is tegyük mellé. Az igazán jó életcél, amelyik nem csak egy részletre használható, hanem az egész életünkre, sőt, még azon túl is. Nos, ez az életcél folyamatos motivációt jelenthet. És erre is nagyon nagy szükségünk van az életben. Ne feledjük el, jöhetnek csalódások. Valamit kitűztünk, mint részletcélt, sokat dolgoztunk érte, és nem jött be a dolog. És akkor csalódottan ott van az ember, és akkor nehéz újra belendülni, nehéz újra elindulni, nehéz újra motiváltá válni, hiszen nem jött be az előző. Vajon amikor válságok jönnek, amikor meglampadunk, amikor gondok, bajok jönnek családban, személyes életünkben, amikor az a részlet, amiben annyira bíztunk, és olyan fontos cél volt, hogy szinte életcéllá magasztosítottuk, abban csalódunk, akkor mi fog utána mozgatni bennünket? Sokan ekkor teszik csak föl a kérdést, akkor most már miért éljek? Mert hogy eddig azért a részletért élt. És most rájött, hogy elhibáztam. Valahol magasabb helyen kell keresni. Nagyobb összefüggésben kell keresni a miért éljek kérdésre a választ. Nos, tartsd meg életemet, könyörög a zsoltáros, hogy dicsérhesselek. És lesznek csalódások az életben. A részlet célok egyike másika nem jön be. De a nagy cél átsegíthet, átlendíthet, vagy újra egy részlet cél vonatkozásában elindíthat. Megerősíthet arra, hogyha az valóban fontos, még kitartóan cselekedjen. Miért éljek? Azt mondtam valahol az elején, a zsoltáros így könyörgött, hogy dicsérhesselek. Éljek, hogy dicsérhesselek. Ó, de kegyes! Ez az egyetlen igazán jó válasz. Mert a többi az mind részlet. Ott fontos. De részlet az életben. Annak rövidebb, hosszabb szakaszára igaz, de az egészére nem elégséges válasz. Legyen életcélom az Isten dicsősége. Ami az Isten dicsőségét szolgálja, az biztos, hogy nekem is jó. Ami az ember dicsőségét szolgálja, az nem mindig jó az embernek. Erre már igen sok történelmi személyes példát is tudnám mondani. Ami az Isten dicsőségét szolgálja, az biztos, hogy jó. Nekem is. Az embernek. A teremtménynek. Legyen bátran könyörgése, Uram, még egy napot. Uram, még egy hetet. Uram, még a következő esztendőt. Szeretnék még dicsőségedre lenni. Munkámban, családomban. Szeretnék még földi életemben úgy élni, hogy az a te dicsőségedet szolgálja, mert abból származik reám, környezetemre az áldás. Mert mindez fog nekem segíteni, értelmet adva az életnek, segíteni, összpontosítani, jól dönteni, segít fölkészülni az örökké valóságra, hiszen ott igazán őt dicsőítjük, vagyis itt most kóstolgatjuk mindezt. Nem is olyan kegyes ez, hanem reális. Reális, úgyhogy a körülmények ellenére újra és újra merjük mondani, Uram, tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek. Amen. A 228. dicséret, 228. dicséret, második és negyedik versével feleljünk, ó, vonj atyám fiam az engem. tapasztalunk, Istenünk, az élet ajándékáért, a nekünk adott lehetőségekért és útmutató, tanácsadó szabadért. Téged dicsőítünk, hogy eltévedt életünket megkerested Jézus Krisztus által, és megváltottad. Hogy a mi életünk visszafordulhatott te hozzád. Bocsásd meg, hogy életcéljaink között mégis sok minden fontosabb, mint a te dicsőséged. Bocsásd meg, hogy gyakran a részleteket, az ideigvalókat tekintettük a legfontosabbaknak. Bocsásd meg, hogy gyakran a világ sodorhatott, mert nem volt igazán célunk. Urunk, oda szánjuk magunkat a te dicsőséged szolgálatára. Segíts, Urunk, akaratod szerint élni. Mi is a Zsoltárossal kérjük, hogy döntéseiddel tanácsolj bennünket. Hogy személyes és családi életünk, tanulásunk, munkánk, örömünk, bánatunk, ifjúságunk, vagy éppen öregségünk, minden szavunk és cselekedetünk a te dicsőségedre lehessen. Segíts, Urunk, hogy személyes és gyülekezeti forkolódásunk is a te szeretetedet hirdesse. Így könyörgünk mindazokért, akik az élet kisebb-nagyobb céljaiban csalódtak. Így könyörgünk mindazokért, akik különösképpen lelki válságot élnek át mostan. Könyörgünk azokért, akik testi erőtlenség miatt talán föltették a kérdést, miért éljek még. És könyörgünk gyászolókért, akiknek a búcsúzásban kellett szembesülni, az élet igazi értelmét keresve a nagy kérdéssel. Urunk Istenünk, a te irgalmas szereteted mutassa meg nekik is, hogy a legjobb az, ha a te dicsőségedet keressük. Mert a te dicsőségedet keresve szolgálva bőséges áldás, megújuló reménység és erő lesz a mi osztályrészünk. Így adj megújuló reménységet és vigasztalást a próbákban lévőknek. És könyörgünk népünkért is, hiszen annyiféle rövid távú programot hirdetnek meg, és annyiféle csalódáson ment át népünk az elmúlt évtizedekben. Könyörgünk, segítsd életünket, hogy magunkat neked odaszánva és akaratodat cselekedve, megújult reménységgel tudjuk szolgálni csalódott népünkben is a reménységet, a békességet, az általad való igazi életet. Jézus Krisztusért hallgasd meg könyörgésünket. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.